Sziasztok, szeretettel köszöntelek titeket itt az Anyaként Nő, Nőként Anya csatornáján. Nagyon vártam ezt a mai beszélgetést, mert ugye egy szívemhez nagyon kedves, közelálló emberrel beszélgethetek, aki nem más, mint Varga Katalin Katka, aki mentálhigiénés segítő. Szia Katka, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Szia Barbie, én is köszönöm, és üdv mindenkinek.
És akkor a mai részben a meddőséget fogjuk körbejárni, és az ehhez kapcsolódó mindenféle kérdést, ami akár életem során, vagy munkám során hozzám is érkezett, ezeket fogjuk most megbeszélgetni, és tudjátok, a legelején a bemutatkozásnál én beszéltem arról, hogy nem csupán szépségápolás, meg olyan dolgokról fogunk beszélgetni, hogy már megvan a baba, és mit csináljunk vele, és nőként milyen a mindennapokban, hanem bizony arra is szeretnék kitérni, amikor a családtervezésnek az időszakában vagyunk, akkor mikkel szembesülhetünk, és nyilván belecsapunk a lecsóba itt ezzel a meddőség témakörével, de azt gondolom, hogy ez orvosi berkekben egy ilyen nagyon divatos szó is lett, hogyha nehezen jön a baba, akkor aggatjuk nőtársainkra, vagy nem aggatjuk, aggatják a egészségügyi berkekben azt a szót, hogy meddőség, és ez ugye mint egy bélyeg ragad rá a nőnek testére, lelkére, mindenére, és elindul egy negatív lelki folyamat, egy önostorozás, akár talán egy gyász folyamat, de ezt majd elmondod, hogy tényleg így van-e, és hogy lehet ebből tényleg pozitív irányba elindulni, úgy, hogy az a lelki folyamat az tényleg a végén gyümölcsöző is legyen.
Hát akkor kezdeném egy saját élménnyel, amikor én 2007-ben voltam ebben a cipőben, hogy 3 év próbálkozás után nem sikerült a fogantatás és a gyermekáldás, és egy bizonyos nőgyógyász elküldött egy másik bizonyos nőgyógyászhoz, hogy kérjek egy petevezetéki átjárhatósági vizsgálatot, és akkor én elmentem és kértem, és akkor mondták, hogy hát ez nem úgy megy, hogy csak ezt kérsz, hanem férj is, te is, protokoll, vérvétel, étszűrés, és kérdeztem, hogy miért most mi van és hol vagyok, és hát mondták, hogy XY meddőségi intézet. És akkor ez, hogy meddőségi intézetbe kerültem, anélkül, hogy erre felkészített volna valaki, vagy én nem figyeltem oda, nem tudom, de minden esetre az olyan nagy sokként ért, hogy ide keveredtem, holott tudtam, hogy előtte 3 évig szorgalmasan próbálkoztunk, és mégse. Hát mindegy, és akkor elkezdődött egy ilyen folyamat, de én azt végül is mégsem éltem meg annyira nagy kudarcként, hál' Istennek, meg hozzá kell tenni, hogy óriási szerencsém van, mert hogy egy lombik kezelés elég volt ahhoz, hogy szülőkké váljunk, és azért körülöttem azt látom így a klienseknél, a vendégeknél is, meg ugye az egész társadalomban, hogy sokszor nem elég csak egy kezelés, úgyhogy nem csak az egészségügyben aggatják ránk ezt, hanem már mi is aggatjuk magunkra sajnos. Pont abból kifolyólag, hogy én azt látom, hogy nincsen átmenet a sima nőgyógyászat, és ha ott sikertelen a gyermekáldás, akkor a meddőségi kezelések között. Illetve most már kezd talán köszönhetően a mostani meddőségi intézetek központosításának, államosításának is, hogy sok magánintézet felismerte azt, hogy jó, oké, akkor csináljunk egy átmeneti fázist, ami szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, és nagyon örülök is neki, mert nem kell feltétlenül az egyik végletből a másik végletbe esni, hanem tényleg testünket, lelkünket felkészíteni arra, hogy mi egy úton vagyunk. És legyen meg sok-sok olyan vizsgálat, aminek a végén határozottabban lehet kimondani azt, hogy termékenységi problémák vannak. Azt, hogy meddőség, én addig nem mondanám, amíg egy nőnek méhe van. Tehát, hogy az a meddőségben benne van szerintem egy komplett sikertelenség, és egy nem gyümölcsöző, nem virágzó, tehát egy kopárság. Hozzátartozik, hogy az e-mailjeim aláírásában nekem is az van odaírva, hogy meddőségi mentálhigiénés szakember. Egyszerűen nem találtam még jobbat, és ebben benne van egy olyan gyakorlati dolog is, hogy az emberek még mindig a meddőség szóra keresnek rá. Így tudok jobban segíteni. Aztán meg tudtam azzal is ideologizálni magamnak, hogy a meddőségből kivezető úton vagyok mentálhigiénés szakember. Tehát olyan ambivalens ez a szó. engem annyira már nem zavar, és erre próbálom kondicionálni egyébként a pácienseinket, vendégeinket is, hogy ebbe a szóba annyira negatívan ne kapaszkodjunk bele, ha nem muszáj. Vagy ha igen, kapaszkodjunk bele együtt, segítünk, vagyunk sokan segítők, akik tudunk ebben segíteni, és hogy együtt tudjunk ebből kijönni, mert hogy semmiben nem jó a görcs, a babavárásban sem, a negatív belekapaszkodásban sem. Tehát, hogy valahogy ezt a szót vagy megszokni, vagy egy kicsit semlegesíteni, hogy nem ez a lényeg itt, hanem az a lényeg, hogy tudok ebből tényleg valami gyümölcsözőt hozni. És akkor itt van az, hogy nagyon sokszor az úton nem is feltétlenül csak azzal dolgozunk, hogy nem jön a baba, hanem sok-sok minden mással, ami a körítés. És akkor az egy ilyen nagy átfogó nézőpontja ennek az egésznek, hogy ne cél legyen a baba, hanem ha lehet, akkor az egész útnak majd az ajándéka és a hozadéka. De ezt innen kívülről mondani nagyon könnyű. Amikor benne van az ember, az érintett nő, az érintett pár, akkor nagyon nehéz. Mert tulajdonképpen azt éljük meg ilyenkor, nőként, hogy a megtermékenyülési képességünk, a férfiaknak meg a megtermékenyítési képessége szenvedett csorbát, és onnantól kezdve egy önértékelési lefele spirál van.
Hogyha már ugye voltunk orvosnál, tehát családtervezés időszakában vagyunk, mondjuk egy-két év, akár három eltelik, nem érkezik meg a baba, megkapjuk ugye azt, hogy mondjuk vizsgálatok, meddőség. Ismerek olyan párokat, akik így annyira harmóniában, látszólag harmóniában végig tudták ezt csinálni, hogy soha a várandóság alatt, a lombik alatt, a készülődés időszakában nem mentek senkihez, mert úgy érezték, hogy ők ezt ketten, ezt a folyamatot így tudják egymást támogatni, de a nagy átlag az viszont jó, hogyha kap segítséget. Mikor mondjuk azt mi nőként, vagy akár egy párként a párunkkal, hogy nekem most hozzád el kell mennem, vagy valakihez el kell mennem, mert érzem, hogy a lelkemnek ez már sok. Hol van az a pont általában, amikor mondjuk téged felkeresnek?
Szerintem ez ugyanolyan egyéni, mint amilyen egyéninek a kezeléseknek kéne lenni, az orvosi kezeléseknek, mert ugye egyszeriek és megismételhetetlenek vagyunk. De szerintem akkor, amikor elkezdjük azt érezni, hogy nem kapunk levegőt, amikor nem tudjuk kinek elmondani, vagy ha elmondjuk, akkor nem olyan reakciókat kapunk, amikre számítunk, vagy amiket várunk. Amikor valami fáj. Most előkapok egy könyvet, jó?
Jó.
Nemrég jelent meg nálunk egy könyv, 30 élettörténet van benne, és amikor a kiadó arra kért meg, hogy valamilyen hátsó fülszöveget rakjunk össze, akkor így ez budjant ki belőlem, és ezt most így el is olvasom hirtelen, mert ez mindig itt van mellettem.
És akkor mondjuk el majd a könyvnek a címét is, mert hogy azért ez így ott íróként vagy, és ezt meg is lehet vásárolni, jó, hogy én azt gondolom, hogy egy hatalmas nagy segítség lehet mindenkinek, aki ezen az úton elindul.
Jó, hát köszönjük szépen, ez a Babád útja hozzád, 30 élettörténet a gyermekáldásról. És akkor a fülszöveg, vagy a hátsó borító szöveg az, hogy amikor gyermeket szeretnél, és ez valamiért nem adatik meg, amikor nem érted, miért pont veled történik ez, amikor megbélyegeznek, vagy épp te bélyegzed meg magad, amikor úgy érzed, selejtes vagy, amikor sokat sírsz, amikor nem a saját életedet éled, amikor válaszokat szeretnél, amikor azt érzed, nem tudsz kapcsolódni senkihez, amikor nem értesz semmit, és téged sem ért senki, amikor minden és mindenki idegen körülötted, amikor tested, lelked fáj, amikor érzelmi hullámvasúton ülsz, amikor neked kudarcos, ami másnak sikerül, amikor a legalapvetőbb vágyad nem teljesül, amikor semmi más nem szeretnél, csak szülővé válni, na akkor vegyél egy mély levegőt. És én azt hiszem, hogy ez így mindegyütt elég sok, de hogyha csak egy pár ezek közül érinti az ember lelkét, a nő lelkét, vagy a férfi lelkét is, akkor szerintem érdemes. És érdemes időt és anyagiakat is szánni erre szerintem, mert hogy látjuk a csodákat, amik hogyha a lelkünk egy kicsit jobban a helyére kerül, mindig azt szoktam mondani, hogy ez olyan, nekem ez olyan, mint egy kaleidoszkóp, nem puzzle-t mondok, hanem kaleidoszkópot, mert bárhova forgatod, akkor is valami virágkép, vagy valami minta jön ki. És hogy forgatjuk erre, forgatjuk arra, ilyen minta, olyan minta, mindegyik szép minta, tehát hogy érdemes nagyon-nagyon foglalkozni a lelkünkkel, tényleg. És ezt így azt gondolom, hogy a férfiaknak is érdemes, nem csak a nőknek, akár a pároknak együtt is.
És a mindennapokban is, tehát beszélünk itt most egy központi témáról, de én viszont saját történetemen keresztül tudom azt javasolni mindenkinek, hogyha egy kicsit telődünk, nem szégyen elmenni pszichológushoz, mentálhigiénész szakemberhez, és még annyi olyan lelkisegítő van, aki ott tud lenni velünk, és tudja a kezünket fogni, és mert talán egy lombik is, egy várandóság is majd, amikor megvan a babá, akkor maga a szülővévelés is sokkal könnyebb tud lenni, ha ezeket a terheinket szépen lepakoljuk, fokozatosan, egyben egyszerre mindent nem tudunk lepakolni, és akkor ugye itt jön a következő kérdésem.
Bocsánat, ide szeretnék egyet mondani azért, hogy nagyon fontos ezekben a segítő beszélgetésekben, meg segítő kapcsolatokban a nézőpontváltás, és akkor itt mondanék is rögtön egy másik nézőpontot ahhoz, hogy ú, de milyen gyenge vagyok, és nekem segítséget kell kérnem. Nem. Tök erős vagy, mert tudsz segítséget kérni. És egyébként meg az előbb azt kérdezted még, hogy általában úgy mikor szoktak jelentkezni emberek, és nagyon sokszor látom azt, és ez így valahogy így adja az élet, vagy az univerzum, nem tudom, hogy amikor már sokszor akkor jelentkeznek a segítséget kérők, amikor már a nagy bajon túl vannak. Valahogy ez utólag mindig bebizonyosodik, mert akkor van már elég erejük segítséget kérni. Tehát, hogyha te fuldokolsz egy tóban, vagy egy tengerben, akkor a fuldoklással vagy elfoglalva, és nem tudsz kijelentkezni, hogy háló, segítséget kérek. És amikor kicsit lecsitul a víz, egészen picit csak, és kidugod a fejed, és akkor tudod azt mondani, hogy na most segítsetek. És ez már egy jó jel, és ebben nagyon, nagyon jól lehet ebbe is kapaszkodni, meg abba is, hogy igenis elég erős vagyok ahhoz, hogy kérjek segítséget. Mert nem kell hősnek lenni, meg nem kell mártírkodni.
Ez így, és férfiaknak sem, mert azért én azt gondolom, hogy a férfiak sokkal nehezebben kérnek segítséget, mert ők az erős férfiak, a vár, a védelem, aki tényleg eltartja a családot, biztosítja az alapfeltételeinket, tehát nem te ezt hogy tapasztalod?
Egyrészt igen, másrészt meg mivel a férfi ugye megoldáscentrikus, teljesen másképp működik a lelkük is, meg az elméjük, az agyuk is szerintem. Nem nekik működik másképp, hanem nem vagyunk egyformák. Mondhatjuk a másik nézőpontból, hogy nekünk működik másképp, tehát itt megint a nézőpontok. Egyszerűen nem vagyunk egyformák, nem működünk egyformán, és ők tényleg az a megoldáscentrikusság, tehát, de itt nem tudnak megoldást ők sem. Tehát egyszerűen csak látják azt, hogy szenved a feleségük, ezzel együtt szenvednek ők is, és nem csak azért, mert a feleségük szenved, hanem mert ők maguk is egy kudarc élményen mennek keresztül. Csak mivel tartani kell a teret, a feleségnek is, ők maguk meg azért annyira nem szokták kimutatni az érzelmeiket. Egyébként gyönyörű dolog, amikor megjelenik egy házaspár, és a férfin is látszik az, hogy elérzékenyül, könnycseppek is láthatóak. Tehát, hogy azért ez ugyanakkor a lelkük van, mint nekünk, csak éppen másképp mutatkozik meg szerintem. Úgyhogy itt sem érdemes nagyon nagy különbséget tenni. És szóval igen, ez a megoldáscentrikusság, meg az, hogy ugye nem csak maguk miatt kell erősnek lenniük, hanem az egész egység miatt, vagy a dinamika miatt, amik vagyunk mi ketten, vagy akár hárman, ahol a kis testvér nem érkezik. És egyébként az, hogy neki kell eltartani a családot, vagy a biztonságot biztosítani, ez sem annyira igaz már, mert pont abból adódnak a nőknél viszont a fennakadások, hogy nekünk meg egyszerre több lovat kell megülnünk, vagy egyszerre több lovat szeretnénk megülni. Tehát azért azt észrevettem, hogy ahol nem érkezik a baba, ott szeretetből és tök jó szívvel mondom, ott nem ősanyákkal van dolgom, hanem azokkal a nőkkel, akik hozzám hasonlóan szeretnénk teret találni az élet több területén is. Tehát önmegvalósítás, munkahely, és emellé miért ne lehetne már még egy gyerekünk is, meg egy családunk? aki, ahol ugyanúgy helyt tudunk állni, csak éppen egyszerre már több helyen szeretnénk helyt állni. És akkor itt van az, hogy már nem, nem csak a férfi a család fenntartó, hanem valamilyen dinamika miatt a nő is, egyrészt azért is, mert szeretne, másrészt meg sajnos éppen olyan a gazdasági helyzet, hogy muszáj is nagyon a legtöbb helyen.
Igen, tehát összefoglalva, ér a férfiaknak is gyengének mutatkozni, és a kommunikáció, amit én mindig el szoktam minden platformon mondani, de ezt most is, hogy én ismeretségi körömben is azt látom, mikor nehezebben jön a baba, akkor elkezdik egymást okolni, és a meg pont, amit mondasz, hogy a nő is szeretné kicsit megvalósítani magát, a férfi is szakmailag, vagy akár az életben úgy egy célokat szeretne elérni, és akkor így elkezdjük egymást okolni, hogy nem miattad, meg miattad, meg miattad, tehát hogy picikét üljünk le, csendesedjünk le, és tényleg őszintén mondjuk ki, mert hogyha a páromnak nem mondhatom ki, nem mondhatom el a nyűgeimet, nem mutathatom azt, hogy én gyenge vagyok, akár nőként, akár férfiként, akkor utána persze kérek segítséget, és nyilván vannak olyan emberek, egyébként nőket is ismerek olyat, akinek sokkal könnyebben megy egy idegen helyen, idegen közegbe megnyílni, mint mondjuk otthon családi körben. Ugye járok több csoportba is, és ott most vegyesen találkozok férfiakkal, nőkkel is, és ilyen egyik végletből esünk a másik végletbe, de hogy így még oda az elejéhez, amit mondtam, hogy a férfiak is azért úgy meg tudnak nyílni, és hogy látod, hogy érzékenyülnek. Tehát én egyre több olyan férfival találkozok, aki tényleg mer segítséget kérni, akár egyszer száll egy maga is, és ez a családtervezés időszakában is látom a férfiakat, és látom a nőket is.
És főleg ilyen jellegű segítséget, mint a mentálhigiénés, amikor nem egy terápia zajlik, és nem egy terápia sorozat van, és nincs meghatározva előre, hogy tízszer el kell jönnöd, vagy nem tudom, milyen szerződést kötünk, hanem lehet időszakról időszakra, amikor úgy érzem, hogy most kimerültem, akkor felteszem a kezemet és kérek segítséget. Tehát nem kell attól félni, hogy örök életre elkötelezed magadat egy terápiában. Nem is terápiázunk, de lehet terápiás hatása. Tehát, hogy az is nagyon fontos, hogy tudunk nagyon mélyre menni a beszélgetésekkel. Én egyébként nagyon-nagyon őszinte híve vagyok az őszinte mély beszélgetéseknek. És egyébként nem mindig lehet egy olyannak otthon a páromnak jól elmondani, aki körönbelül van, mert nem tud egyik fél sem objektív maradni. Tehát érdemes ezt otthon is kipróbálni, hogy mennyire tudunk nyitottan beszélgetni, és igenis érdemes ezt egy úgymond idegen helyre elvinni, ahol megvan tényleg a bizalom, megvan a titoktartás, de megvan az is, hogy én azt odavittem. És hogyha összefutunk valahol a boltban, vagy a szórakozó helyen véletlenül, akkor erről nincsen szó, akkor emberek vagyunk. Tehát, hogy meglegyen az a biztonság, hogy ezt a témámat én elvittem valahova. És egyébként egy párkapcsolatban, egy házasságban igenis lehetnek olyan dolgok, amiket nem feltétlenül szeretnék elmondani a másiknak. Azt tudjam máshol elmondani, tehát mindenképpen tudjak a lelkemen könnyíteni.
És akkor itt jön be az, hogy a határszabás, tehát, hogy keretet adjunk a mindennapjainknak, az életünknek, és hogy azok a határok tök jól legyenek különítve, mint hogy mondjuk szakemberként összefutunk akárhol valakivel, és onnantól kezdve már nem szakemberként vagyok ott, hogy mondod, egy átlagemberként, vagy akár ha már mert vannak olyan kapcsolatok nekem is, hogy eljöttek hozzám tanfolyamra, aztán ma már baráti teljesen a viszony, mert az élet úgy hozta, és úgy alakult, tehát, hogy akkor igen, azon a bizonyos csoporton kívül már én akár barátként funkcionálok az ő számára. Ez tényleg a mindennapomban is fontos. Én is most gyakorlom a határszabások, a gyereknevelésben, a saját életemben, és szerintem ez nagyon sokan vagyunk, így küzdünk, hogy na akkor meddig mehetek el egy bizonyos minőségemen belül. Na, hát azért erről tudnánk erről, szerintem rengeteget beszélgetni, de hogy akkor így visszaérkezünk kicsit a kezdő témánkhoz,
a határokon belülre,
igen. És ugye már ott tartunk, hogy akkor vizsgálatokon túl vagyunk, megkaptuk a bélyegünket, mi ezzel elkezdtünk dolgozni, esetleg ugye szakember segítségével, vagy sem, de valahogy elindultunk az úton, és akkor ott tartunk, hogy lomb további kezelést, tehát kimondják azt, hogy nekem erre lesz szükségem, és úgyhogy én megérkezek hozzád, hogy azt se tudom, eszik-e vagy iszák, fogalmam nincs, mivel rám, de hogy most akkor én ott hogy készüljek erre a lombikra, akkor te ilyenkor milyen okos tanácsokat szoktál mondani? Mondjuk az első előtt.
Kevesen jönnek az első előtt, de azért jönnek. Én mindig azt mondom, hogy mindig megkérdezem, hogy jól érzi-e magát azon a helyen, ahol van. Tehát megvan-e a bizalom és a komfortérzet abban az intézetben, ahol van, azzal az orvossal, aki van. Ez szerintem nagyon-nagyon fontos. Én magam is megéltem azt, hogy volt egy orvos, akinél azt éreztem, hogy sehogy sem működik, és kaptam is olyan megjegyzéseket, hogy sajnos föl kellett állnom, mert szerintem egyszerűen nem fért bele. És a másik helyen meg azt éreztem, hogy fú, minden rendben van szakmailag is és emberileg is, és lám-lám, azt még követte a hormonomnak, a hormonjaimnak a működése is, mert egy stresszhormon szint tudott csökkenni azáltal csak, hogy jó helyre megérkeztem. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, ami viszont manapság elég nehéz, mert nagyon-nagyon sokan vannak, és egyszerűen terhelt ez a rendszer most sajnos. Ekkor meg kell keresni azt, hogy mi az, ami ebben jó. Mi az, amit ki tudsz venni magadnak ebből. Hogy tudsz úgy kommunikálni az orvosoddal, hogy megkaphasd a válaszaidat. Hogy van az, hogy próbálj meg nem megsértődni. Persze ennek is vannak határai. Tehát ahol tényleg kezelhetetlen mondatok hangoznak el, ott nincs mit csinálni, van ilyen is, de kevés, hál' Istennek. Tehát, hogy kicsit együtt átrágni, átdolgozni azt, hogy mi történt az intézetben, tehát nekem mindig az a fontos a történet is, hogy mi történt, persze, de mindig az a fontos, hogy ezt érzelmileg, hogy kódolta le az én vendégem. És hogyha így kódolta le érzelmileg, akkor ez a lekódolás, ez valamilyen minta-e, hozta a gyerekkorból azt, ahogy ő most éppen reagált, és hogy akkor erről lehet kezdeni beszélni, és már is más ösvényeken vagyunk, már is ott vagyunk akár a családnál, akár a kapcsolatrendszerekben, tehát hogy el tudjunk kezdeni azon dolgozni, ami tényleg az érzelmi háttér. Aztán azt is szoktam mondani, hogy ha nagyon-nagyon-nagyon ellenzi valaki a lombik kezelést, vagy nem szeretné, és nincs olyan testi diagnózisa, ami feltétlenül szükségessé teszi a lombik kezelést, akkor nézzük meg, hogy mikor van az, hogy rá tud bólintani arra, hogy jó, oké, akkor elfogadom, mi kell ehhez, kell az elfogadás. Mindenképpen fontos az, hogy ez nem egy ördögtől való dolog, ez a lombik kezelés. Mi is, amikor kijöttünk az embrió beültetés után az egyik abból az intézetből, ahol nekünk csinálták, akkor így összenéztünk a párommal, és igazából mi jót mosolyogtunk, hogy na, ez most nem volt a legromantikusabb, meg volt már ennél romantikusabb is, de ha ez kell, akkor ez kell. Persze nem végletekig eltolva ezt sem, de hogy ez egy eszköz. Ez egy eszköz ahhoz, hogy segíteni tudjanak a szakemberek abban, hogy mi elérjük a vágyott álmunkat. Tőlem az államvizsgán, a mentálhigiénés szakon megkérdezték azt, hogy mit szólok úgy a hitbélileg. Ez egy Károli Gáspár Református Egyetem, tehát hogy vallásilag hitbélileg, hogy mit szólok én ahhoz, hogy lombik kezelés. Meg volt annak idején egy elég komoly véleménysorozat egy vallásos embertől, hogy ez micsoda bűn, ez a lombik kezelés. És akkor én azt mondtam, hogy ha van Isten, már pedig valamiféle istenség biztos, hogy valaki, mindenki hisz valamiben, és akkor nevezzük ezt valami gondviselésnek. Én nem vagyok vallásos, de azért én tudom, vagy hiszem, hogy van a négylábú asztalon kívül is dolog a világban. Tehát, hogyha ezt valaki, aki nálunk nagyobb erő látja, akkor egyszerűen küldte segítségként ezt, hogy lombik kezelés is lehet. Hogy aztán bizonyos körökben, vagy bizonyos intézetekben, vagy bizonyos orvosok hogy használják ezt, milyen morál, vagy milyen etika, vagy milyen erkölcs mentén, az már sajnos ott van, és az ő dolguk, és ebben tudunk mi aztán dönteni. Ami nagyon fontos ebben a folyamatban az, hogy ha eleve nem kaptunk túl sok önbizalmat az élettől, akkor itt gyorsabban tud rólunk faragni még önbizalom és önbecsület terén ez az egész helyzet. Ha volt önbizalmunk, mert úgy adta a sorsunk, hogy önbizalommal telivágtunk neki, akkor is tud faragni. Ez mindenképpen önbizalomvesztés útján vagyunk. Tehát, hogy visszanyerni valamiből az erőforrásainkat, a belső erőforrásainkat, az önbizalmunkat, ahhoz, hogy ki tudjunk állni magunkért egy bizonyos asszertív módon. Hogy ne legyünk teljesen kiszolgáltatva, hogy ne kerüljünk föl egy futószalagra, ne kerüljünk be egy malomkerékbe, vagy ha bekerülünk, akkor ott hogy tudunk ehhez az egészhez hozzáállni, hogy tudjuk mi úgy intézni a lelkünkben a dolgokat, hogy ezzel tudjunk valamilyen szinten azonosulni. Mert hogyha valamivel egyáltalán nem tudok azonosulni, az nagyon-nagyon nehezen fog működni.
És éppen ezért fontos, hogyha az első helyen esetleg, az első orvosnál én nem érzem azt, hogy együtt tudunk rezegni, és hogy az jó lehet nekem, mert ahogy ugye már felvételen kívül beszélgettünk, ugye a megérzés, bevonzás, stb., de hogy én nagyon-nagyon hiszek ebben, hogy ha valami nem jó, akkor én azt érzem, és hogy hallgassunk erre a belső hangra, én barátnőknek, hozzám érkező tanfolyamosoknak is mindig azt mondom, várandóság alatt is, szülésnél, ha megvan a baba, hogy az a legbelsőbb hang, az sosem szokott tévedni. És hogy én azt érzem, hogy azon a helyen, abban a meddőségi központban én nem vagyok jó helyen, akkor igenis nem ciki, mert sokan kérdezték már tőlem, leginkább baráti körből, hogy de most olyan ciki, most mit mondjak én ennek az orvosnak, mert látom, hogy ő próbál felém közeledni lelki szempontból is, de hogy egyszerűen valahogy nem jön át, nem tudnak kapcsolódni, és hogy ez viszont nem a sikert fogja valószínűleg hozni, vagy lehet, hogy nem elsőre, hanem ötödjére, hatodjára lesz majd a siker, és addigra meg már túltelítődik a lelkem is ezzel a sok-sok nehézséggel, tehát hogy nem szégyen felelni, és akkor azt mondani, hogy köszönjük szépen, tényleg szuper hely, meg látom, hogy mindent megtesznek, de hogy valami érjen itt. Nekem ez a hazaérkeztem érzés szokott mindig jönni, ha orvoshoz megyek is, hogyha belépek, és én nem azt érzem egy rendelőbe, legyen ez egy esztéke, legyen egy magánrendelő, hogy hú, itt most olyan kicsit otthon vagyok, és igen, engem itt most vártak és foglalkoznak velem, akkor én volt úgy, hogy már bementem és sarkon fordultam, és mondtam azt, hogy elnézést, nem haragud, én itt nem bírok leülni két percre sem, uh-huh. hogy tényleg ez, amit mondasz, iszonyatosan.
Igen, de mindeközben, és éppen ezért nagyon fontos az önismeret is, hogy ennek ugye 50%-a én is lehetek. Tehát, hogy azt megnézni, hogy ez velem sokszor előfordul el, mert ha igen, akkor ott nekem is van dolgom azzal, hogy most akkor én hogy állok hozzá dolgokhoz. És most tényleg annyira túlterhelt a rendszer, hogy csak úgy rohangálni egyikből a másikba nem lehet, nem érdemes, és tényleg hónapokig tartó várólisták vannak. Szóval, hogy én azt javaslom ilyenkor, hogy egy első negatív élmény után, ami tud nagyon negatív lenni, üljünk le és nézzük meg, hogy mi volt ebben olyan rossz, és miért. Tehát az én lelkem, vagyis a páciensek lelke ilyenkor is teljesen másként reagál. Sokkal sebezhetőbbek vagyunk, sokkal érzékenyebbek vagyunk. Az orvosok borzasztóan leterheltek, el tudom képzelni, hogy hullafáradtak, ők sem biztos, hogy tudnak úgy dolgozni, ahogy ők szeretnének dolgozni. Tehát lehet, hogy csak valami első napi rossz kémia, rossz találkozás volt. Érdemes azért adni még egy esélyt, rengeteg vendégemnek másodjára mégiscsak jó volt ez a konzultáció valamiért. Ha a második is ugyanolyan feszkós és nem jó, akkor igen, tehát akkor érdemes. De most sajnos nem adatik meg nekünk ebben a rendszerben az, hogy ugráljunk egyik helyről a másikra. De mindeközben tényleg nagyon fontos, amit előtte beszéltünk, hogy a megérzésem, hogy nem vagyok jó helyen, az, tehát hogyha tényleg rögtön azt érzed első pillanatban, hogy Úristen, ezt nem, akkor nem biztos, hogy ott érdemes erőlködni. Hogyha az van benned, hogy de most egy ciki, vagy nem ciki, vagy most adjunk még egy esélyt, akkor azért érdemes még egy esélyt adni, sajnos a külső körülmények miatt is, meg önmagam miatt is. Tehát nézzük meg azt, hogy én hogy vagyok ebben, meg ez az egész helyzet hogy van. Tehát, hogy valahogy megtalálni azt az utat, ami nekem jól működik. Ez mindig és mindenben nagyon fontos, nem csak ebben a termékenységi kérdésben.
És mi ugye benne vagyok a folyamatban, ahogy már mondtad, nem én fogom a legoptimálisabban látni, tehát akár mondjuk van egy nem olyan pozitív impulzus egy első konzultáción, akkor akár elmehetek hozzád, igaz? Hogy akkor nézzem meg én szakember segítségével, ahogy mondjuk derítsük ki azt, hogy na, mi nem volt ebben jó, hogy tényleg csak a megérzés, vagy cipelek valami olyan terhet, ugye, ami miatt
nekem
fogod nézem. És akkor elérkeztünk oda, hogy ugye benne vagyunk magában már a lombik folyamatban, és azért most én nem tudok itt százalékot mondani, mert nem néztem meg sajnos, de az, hogy elsőre sikeres legyen az az első lombik, az azért a ritkább eset,
ritkább,
gondolom. Tehát, hogy sokan mennek másodszor, harmadszor, ismerek olyanokat, akik hosszú-hosszú évek után már a egzisztenciális dolgaikat is beáldozva, saját magukat mindenről lemondva, csak tényleg az életüket ennek szentelve élték hosszú ideig, amíg aztán siker lett, és olyat is ismerek nyilván, akinek így nem lett siker hosszú évek után sem, de hogy mégis ebben a nagyon kiszolgáltatott állapotban, és testileg, lelkileg minden olyan kiszolgáltatott állapotban, hol tud ennek a párnak egy kapaszkodó lenni, hogy megkeresitek együtt, hogy az ő életükben mi lehet az, ami egy kis fogóckodó, egy pozitív töltet, hogy ez hogy szokott ilyenkor működni?
Hú, én nem tudom, tényleg nem tudom, mert hogy most így kívülről nem vagyok benne a segítő beszélgetésben, és nagyon sokszor nem tudom én magam se, hogy mi történik ott éppen. És lehet, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy azt meg szoktuk beszélni, hogy vannak aktív cselekvő fázisok, amikor cselekszünk és csináljuk. Mi is, az orvosaink is, mindenki cselekszik, de egyszer csak eljön egy pont, amikor már nem tudunk cselekedni, mert nem vagyunk mindenhatók, és akkor történik valami. És valami ilyesmi van, és történik a segítő kapcsolatban is, és a segítő beszélgetésekben is. Hogy lehet, hogy csak egy... A múltkor például mondta valaki, hogy a negyedik, ötödik találkozónál, hogy amikor az első találkozónál azt mondtam, hogy neki az mekkorát segített. Nem is emlékeztem rá. Ott valami burokban vagyunk, amikor beszélgetünk, ráhangolódva, teljes ráhangolódásban, teljes megértésben, empátiával, és nem biztos, hogy mindig tudom, hogy miket beszélgetünk. Tényleg ott a történés van. Valami történik bizonyos lélekrészekkel, ami után megint csak történik valami. És hál' Istennek ebben az előbb említett könyvben is van egy-két olyan történet, ahol igen, nem sikerül az első lombik, igen, a második sem sikerül, vagy a harmadik, vagy a negyedik, aztán meg mégiscsak spontán sikerül. Tehát ott, ahol az a bizonyos funkcionális meddőség van, és nem az organikus, amikor tényleg olyan testi akadályok vannak, ahol tényleg már csak egy lombik kezelés segíthet. Akkor mi történik ilyenkor? 3-4 sikertelen lombik után mégis spontán? Tehát valaminek történnie kellett, és ez az, amit nem biztos, hogy tudunk. 2 vagy 3 vendégünknél a 8 év alatt tudnám szinte majdnem exaktul megmondani, hogy mi lehetett az, ami ráérzésre is, meg utána rákérdezve visszaigazolva is. De valójában az egyik tanárunk az egyetemen mondta azt, hogy aminek lélektanilag egy oka van, az meg se történik. Tehát, hogy olyan összetett, mint az a kaleidoszkóp, amit az előbb mondtam, hogy nem tudunk receptet, nem is akarunk. Tehát mi nem vagyunk tanácsadók, mi nem vagyunk orvosok, mi nem írunk receptet, mi egyszerűen vagyunk, tartunk, kísérünk, támogatunk, és ott valami történik, és nem mindenkinél, és erre sincs garancia. Tehát, hogy ennek érdemes egy esélyt adni. Látjuk, hogy nagyon sokszor sikerrel jár, de természetesen vannak olyan vendégeink is, akikről még mindig úgy tudjuk, hogy egyelőre nincs baba. És vannak olyanok is, akik sikeresen ezt az egészet mégiscsak el tudták engedni, mert sajnos ezt hozta az élet.
Hát ez egy nagyon-nagyon hosszú lelki folyamat is. Én annyit tennék hozzá, így magamnak válaszolva a saját kérdésemre, vagy például, nekem akár egy embernek a személye is egy mély ponton, legyen az családtervezés, bármi, nagyon, nagyon nagy kapaszkodót tud nyújtani, akár egy kiegészítő módszer, akár egy alternatív módszer, vagy akár egy könyv, ahogy mondod, egy értékes mondat, bárhonnan megyek az utcán, és a villanyoszlopra valaki rátűzte, hogy fel a fejjel, mert ugye a csillagok is fent vannak, és fényesen ragyognak, és akkor nem látod meg, tehát hogy ez a lényege, hogy így, ha nem is tudjuk pontosan a receptet, hogy na mi lehet egy kapaszkodó, de vannak spontán megoldások, amikor nem is számít rá az ember, és így váratlanul jön az, hogy új, igen, én nekem most ez jó, nekem most ebből van, és például ugye nekem is a jelenlegi helyzetben ugye idézőjelben csak a HPV az, ami nehezíti azt, hogy a kis testvér megérkezzen, de nekem az, hogy én közben elkezdtem lelkileg magamon dolgozni, az, hogy én heti egyszer eljutatok egy csodálatos emberhez autogén tréningezni, az nekem jelenleg egy borzasztóan nagy kapaszkodó. Tehát, hogy aki most majd ezt a felvételt hallgatja, hogy nem kell görcsösen, én sokáig görcsösen kerestem, hogy mi az, ami nekem megoldás.
A megoldás, a. És nincs a megoldás.
Igen, nincs. És ahogy nekem a ugye a jelenlegi segítségem orosz Kati mondja, hogy nincsen tuti. Én sem tudom a tutit. Nem tudom elmondani neked, hogy mi a tuti.
Pontosan.
Ebben a beszélgetésben mi se tudjuk elmondani nektek, akik hallgattok, hogy mi a tuti. A tutira nektek kell rájönni olyan szakemberek segítségével, mint a Katka, mint amilyen te vagy.
Meg sok másik még, igen. Az nagyon fontos, hogy működjön köztünk is a kémia. Tehát én tényleg mindenkihez teljes nyitottsággal és szeretettel fordulok, de van, amikor tehát van olyan vendégem, aki második, harmadik alkalom után eltűnt és nincs, és nem feladatunk, és nem is szabad nekünk utánuk rohanni, hogy mi van, meg hogy van, majd jelentkezik, ha akar, de hát nyilván nem mindenkivel passzolok én se, tehát ezt is ki kell próbálni. Tehát, hogy tényleg engedjük meg a lelkünknek azt a nyitottságot, azt a szabadságot, és azt a megengedést, hogy megtaláljuk azt, ami a mi útunk azzal, aki nekünk jó, vagy akire úgy érezzük, hogy biztonságban vagyunk mellette, és tud segíteni, akinek kimerem mondani, aki mellett kimerek tárulkozni, óriási, óriási erőforrás tud lenni.
A férfiak, ugye róluk már beszélgettünk, de itt azért kicsit még visszakanyarodnék rájuk, mert hogy az ő szempontjukból szinte semmi, vagy csak nagyon ritkán van bemutatva, majdnem, hogy már így a tabuk fele megyünk el, ha a férfiakról beszélünk, vagy férfiakkal és férfiaknak, mert ahogy ugye én így mondtam, tehát, hogy én kicsi faluból származok, és ott a férfi azért mindig ezt a régi értékrendek mentén nevelik a fiúkat, hogy igen, ő az oszlopa egy családnak, és hogy itt aztán nem lehet sírni, pedig a francba, de hogy nem, miért ne lehetne, de hogy az ő szempontjukból nézve, akár egy lombik kezelés, megélés szempontjából nehezebb lehet akár.
Ez is egyénfüggő. Tehát van olyan férfi, aki ezt úgy kódolja, dekódolja, hogy nehogy már én ne tudjam megcsinálni, és hogy hova jutottunk, és most tényleg hárman fekszünk az ágyban az orvossal, úgymond, képletesen. És van olyan férfi, aki tényleg a megoldás centrikus, hát figyelsz, ha ez a megoldás, akkor ez a megoldás. Annyira egyénfüggő. Tehát én itt se szeretnék mondani semmi olyat, ami általános meg átlag, mert egyszerűen engem a hidegráz az általánostól és az átlagtól. Én ezt nem szeretem, mert nincs ilyen. Lehet, hogy a matek órán van átlagszámítás, de ennyi. Az biztos, hogy a férfiak... Másik mondat. Tehát, hogy én azt gondolom, vagy azt látom, vagy az képződik le előttem, hogy amilyenek vagyunk mi, és amilyen a mi életünk, az életvitelünk, olyanok a mi ivarsejtjeink is. Tehát ami nagyban, az kicsiben, ami kint, az bent. Valahogy valami ilyesmit érzek így a beszélgetésekből, és a körülöttem a történésekből is. És az is biztos, és most folytatom azt a mondatot, amit az előbb abba hagytam, hogy a férfiaknak azért tényleg az a teher, ami hárul rájuk abból a szempontból, amit te is mondtál most, hogy, hogy a férfi a bástya és az erős, és a, ő aztán mindent elbír, meg az egészségtelenebb életmódból, meg sok-sok mindenből, mert ez is sok összetevős, bizony-bizony nem olyan már az ő sperma képük sem, és a mindig, nem mindig olyan, mint amilyen régen volt, meg mint amilyen kívánatos, mint amilyen ők is kívánnak maguknak, meg mi is magunknak velük. Szóval, hogy itt azért van egy általános biológiai romlás is. Biztos vagyok benne, hogy a rohanás, a stressz, az életmód, a kaják, a minden benne van ebben. Nyilván ezért vannak táplálkozási tanácsadók is. Tehát tényleg nem ugyanaz a kaja már, mint régen. Jobban oda kell figyelni, a lelkünkre is jobban oda kell figyelni, most mindenre jobban oda kell figyelni. És az a helyzet, hogyha majd gyerekünk lesz, akkor majd már rá is jobban oda kell figyelni. Mert amíg régen ott a mezőn el volt, mint a dudva, meg jött-ment, addig ez ma már nem így van. Tehát ugye az egész élet arról szól, hogy egy kicsivel azért érdemes tudatosabbnak lenni, de mellette nem elveszíteni a valamilyen ráhangolódási képességünket és a nyitottságunkat.
És a természettel való kapcsolatunkat.
Azaz.
Annyira eltávolodtunk tőle, én saját magamon is észreveszem, hogy az igény megvan, de én nagyon kicsi faluban nőttem fel, Somogy megyében, úgy életem első 10 évét ott, aztán a többi Tolna megyében töltöttem, de hogy azért nekem még mindig hiányzik, és hajlamos vagyok most már egy kicsit, igazán, hogy menjünk ki, a szabadba menjünk ki, de hozzászoktam ahhoz, hogy igen, minden itt van a számban. Kell kimenni a kertbe, és amikor hazamegyek, és jó idő van, nem olyan, mint most is nekiállok gazolni, amit régen utáltam, és mindig azt mondtam az anyukámnak, hogy biztos, hogy nekem betonudvarom lesz, ha egyszer házam lesz, vagy én nem fogok gazolni. Most ez egy nagyon jó stresszoldó dolog egyébként.
A terápiás gazolás.
Na, így is hívjuk egyébként az anyukámmal, tudja azt, hogy akkor probléma van, de hogy annyira jó a gazdal kapcsolódni, az illatával és minden egyes szállal egy-egy lelki gyomot is kitépek saját magamból, tehát hogy én receptre mindenkinek lelki segítőt felírnék, és azt, hogy igen, ha többször nem, heti kétszer menjünk egy kicsit ki a természetbe, kapcsoljuk ki azt a telefont, és hogy nem fókuszba a feladatok vannak, mert minden most már nem feladatként tekint.
Igen,
akár
igen.
A gyerekem legyen, lehetne itt még aztán ezt ragozni tovább, tehát, hogy Isten, a férfiak, ők viszont több mindent tekintenek egy megoldandó feladatként, nem? Ezt hogy látod?
Igen, de most az az érzésem támad, hogy olyan jó lenne most ezt egy férfitől megkérdezni. Vagy egy érintett férfitől, tehát hogy most itt okoskodunk, hogy a férfiak milyenek, miközben tök jó lenne ezt a férfiaktól meghallgatni, hogy valóban ő mit érez és hogy érez, na és ezt szoktuk megcsinálni a segítőbeszélgetésben is. Férfiak egyedül nagyon ritkán járnak, párjukkal eljönnek, elkísérik, egyszer-egyszer, vagy aki úgy érzi, hogy jót tesz, járnak párban, vagy hát Covid előtt kezdtük el csinálni, aztán a Covid eléggé fennakasztotta ezt a páros csoportot is, de hogy ott is nagyon-nagyon fontos volt, és nagyon jól látszódott az, ahogy a 6 házas párból a 6 férfi tudott egymáshoz kapcsolódni. Hogy jé, apám, te is ostás vagy, és hogy ez már marhára nem ciki. És nagyon jó volt látni nekünk segítőknek, egy férfi segítőtárssal csináltuk azt a csoportot, hogy a férfiak is mennyire tudnak kapcsolódni. Na, innen tudok hozni tapasztalatokat, de amúgy általánosságban, bocsánat, azon lamentálni meg okoskodni, hogy milyenek a férfiak, azért nem jó, mert nem tudjuk pontosan. Megtapasztalni érdemes, meg meglátni, igen, és akkor abból megmondani, hogy egyesek ilyenek, ezeket tapasztaltam.
Ebben meg fogom ám őket is kérdezni, mert ugye előkészületben vannak férfiaknak szóló beszélgetések, hiába egy női csatorna, ugye a bemutatkozás akkor a csatornának én elmondtam, hogy azért őket sem szeretném parlagon hagyni, úgyhogy tök jó lenne, ha időnként majd férfiakkal is beszélgethetnék, úgyhogy már itt készülgetnek a háttérbe ilyen beszélgetések. De hogy így nők egymás között igazából, ahogy ők is azért csak-csak beszélnek rólunk, időnként egy kicsit lehet beszélni róluk, én azt gondolom.
De egyébként nagyon fontos, mert hiába női csatorna, a hozzánk tartoznak a férfiak, mi meg hozzájuk, tehát össze vagyunk kapcsolva, tehát minden, ami ránk hatással van, az már is befolyásolja az életünket, és hiába női csatorna, tehát ne válasszuk már le csak azért, mert női csatorna a nőiséget már megint a férfiakról, mert akkor megint hol van az egység, hol van a kapcsolódás, és hol van az egésznek a egymásra hatása, meg a szinergiája. Tehát itt szerintem tök fontos.
Amit én meg szeretnék, pont ezért, amiket mondasz, hogy kicsit érthetőbbek legyünk, mert nagyon sokszor azért megkaptam én is az életem több területén, többféle minőségben, hogy annyira nem értünk titeket, nőket, és akkor én azt gondolnám, hogy akár nyugodtan meg lehet ezt a beszélgetést is egy férfinak is hallgatni, hogy mi milyenek vagyunk, milyen téma foglalkoztat. A lelkünk hogy néz ki, mert hogy ők azt gondolják, hogy mennyire bonyolultak vagyunk, pedig én meg azt gondolom, hogy nem vagyunk annyira bonyolultak, mint ahogy ők gondolják, de hogy én szeretnék pont ezért teret adni a férfiaknak is, és aztán egy következő beszélgetésünk az a férfi minőség megélése lesz, csodálatos férfiak két férfi társaságában is, hogyha minden összejön, úgyhogy ennek is igen, mindenképpen fogunk teret adni. Csak hogy a kereteink újra meglegyenek, és visszatérjünk ehhez a kerethez, akkor sikerélményünk van, mert hogy Lombik segítségével megfogant az én kisbabám, és itt már ugye becsatlakozik az is, amit én a szülészeten nővérként tapasztaltam, hogy sokáig nem értettem azt, hogy miért nem tudnak örülni ennek a kisbabának, hisz persze sikerült, végre összejött, ott van a kisbaba, egészséges, és aztán amikor én dolgoztam olyan helyen, ahol meddőséggel is foglalkoztak, és láttam a kezdetét, akkor nekem is egy picikét érthetőbbé vált. Na, én azt gondoltam, hogy hát boldogság, eufória, hú, itt van a baba, látjuk, rendben, és örüljünk ennek, és az volt a ritkább, amikor tényleg úgy érzésbe is megérkezett nekik, mert hogy egy nagyon hosszú folyamaton vannak túl, és a mai napig találkozok olyan várandós párokkal, akik így rám néznek, akár csak egy privát felkészítés alkalmával, hogy te figyelj, ez normális, hogy mi nem tudunk körülni, mi nem vagyunk boldogok. Mi akkor most ez normális, hogy ezt érzik?
Szerintem minden normális, amit érzünk. Tehát, hogy minden, ami megjelenik, annak van létjogosultsága és normális. Szerintem itt az lehet, hogy ugye tényleg sokáig készülünk, óriási hullámvasúton, és ilyenkor, amikor még nincs baba, azt mondhatjuk, hogy fú, minden el fog múlni, minden rendbe jön, ha meg lesz a baba. Egyrészt nagyon sokat vett ki belőlünk, és nagyon sok energiát vesz ki belőlünk ez az út, és igazából, és itt megint oda lyukadok ki, hogy ne cél legyen a baba, hanem ajándék meg hozadék, hogy ne az legyen a funkciója egy gyereknek, hogy akkor onnantól kezdve minden felhő elszáll felőlem, és akkor onnantól kezdve boldog vagyok, és minden rendben lesz. Ezen az oldalon még, ahol küzdés van, azt mondjuk, hogy bár már csak ott tartanék, és akkor majd minden rendben lesz. És akkor jöhet a nagy csalódás, amikor mégsem ezt érzem. Tehát akkor magamban is csalódok óriási nagyot, hogy most mi van? Hát ezt akartam, és akkor most mégis egyrészt lehet ez az eddigi elfáradás miatt, a sok-sok kudarc élmény miatt, a kiégések miatt. Másrészt meg szerintem amúgy is létezik olyan, hogy szülés után fáradtság, depresszió, bármi, akkor is, hogyha hamarabb és simán jött a baba, tehát ez is a hormonoknak a játéka is lehet, a depressziónál már gondolom, és azt gondolom, szakmailag gondolom, hogy a pszichológusok gondolják, vagy tudják, hogy mélyebb dologról van szó, de hogy szerintem semmi nem ciki. Tehát, hogy semmi nem ciki, egyszerűen az van, ami történik, és arra kell valami megoldást találni, és bátran segítséget kérni. És az, hogy egy szülés után nem rózsaszín a világ, ahogy ezt a női magazinok leírják, én ezért vagyok mérges egyébként nagyon sokszor a médiára, hogy azt hitetik el velünk, hogy mi meg elhisszük, hogy, és nem feltétlenül úgy van. Egy óriási nagy felelősségvállalás a családalapítás, egy óriási nagy dolog a gyereknevelés, nem könnyű, viszont csodálatosan szép, tényleg. Tényleg szép dolog, az összes nehézségével együtt szép dolog, de ne higgyük azt, hogy onnantól kezdve minden búbánat elmúlik és elszáll. Jönnek újabb feladatok. És ugye van ez a közhelyes mondás, hogy kisgyerek kis gond, nagy gyerek nagy gond. Tényleg, tényleg látom a barátaimon is, akik én 53 évesen egy 13 éves gyerekkel vagyok most, de az 53 éves barátnőimnek már 20 éves gyerekeik vannak pont azért, mert nekik időben jött. Látom, hogy ők is mit küszködnek nagyobb gyerekkel. Tehát, hogy bármikor lehet lélektanilag padló, és hogy ez nem ciki, semmi nem ciki, és semmi ne legyen tabu. Ez nagyon-nagyon fontos. És ehhez tudjanak csatlakozni jó segítők, akik tényleg akkor, ott és abban tudnak segíteni, ami éppen felmerül.
Segítőként meddig tudsz együtt maradni egy párral? Tehát sikerült a lombik, itt vagyunk a várandóságnál. Hol van az a pont, ahol mondjuk nyilván ők is mondhatják, hogy most ez így tök jó, most azt érezzük, hogy ez innentől már fog gördülékenyen menni, de mondjuk a pár úgy megy mindig folyamatosan, és tehát, hogy hol húzzuk meg ezeket a határokat, akár szakemberként?
Alapvetően nem vagyok perinatális szaktanácsadó, és nem foglalkozom a várandósággal sem, meg a szülés utáni állapotokkal sem, de volt már, hogy megkerestek régi vendégek, akár a várandóság alatt, akár utána már egyszer-kétszer, csak egy sima beszélgetésre. És itt én azt gondolom, hogy itt nem szakmai dologról volt szó, hanem egyszerűen emberi kapcsolódásról. Tehát emberi kapcsolódásban tudok lenni, de nem ez a jellemző. Tehát, hogy tényleg az én szakmai hivatásbeli köröm az, hogy az addig való kísérés, de emberileg meg nem tudom és nem is akarom megtenni azt, hogyha utána valaki azért, mert hasznos volt számára, és lélektanilag jót tett, és szívesen beszélgetett ilyen segítő beszélgetések keretében, akkor igen, akkor gyere, üljünk le, beszéljük meg, és hogyha azt látom, hogy tudok, vagy kell ajánlani valaki mást, akkor én azt mindig megteszem. Tehát ugyanúgy egy szülésfelkészítő tanfolyamot szoktam ajánlani, téged is ajánlottalak már, ugye van közös vendégünk. Tehát, hogy vannak azért olyan kompetenciakörök, amik nem nálam vannak. De hogy legalább egy vagy két segítő beszélgetés, ami átkíséri, átcsúsztatja, vagy akár amikor örökbefogadásról van szó, nem vagyok örökbefogadási szaktanácsadó, de beszélgetni szoktunk az örökbefogadásról, és az annak kapcsán felmerült érzelmekről és érzésekről, és az miért van és hogy van. De mivel nem vagyok szaktanácsadó, ezért azt mondom, hogy akkor arra kéne tovább menni, de hogy ne legyen az, mint ami ugye az elején mondtuk, hogy a nőgyógyász elküld a meddőségi intézetbe, és akkor ott van egy óriási nagy szakadék a kettő között, hogy kapjon már az érintett, az a kliens, az a vendég egy átkísérést a másik területre, mert szerintem ez nagyon fontos.
Átmenet, ahogy beszéltük a legelején is, nagyon, nagyon kevésbé van, és addig, amíg szakemberek egymás között, de nem minden esetben, de azért kompetenciahatárokat felismerik, és lelkiismeretesek ezzel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy azért ebben a rendszerben is még nagyon sok tennivaló van, ez is egy baromi nagy közhely, de hogy lelkileg is maga a rendszer is figyeljen oda minden egyes emberre, bármilyen kezelésre érkezik az ellátóhoz, mert hogy számomra a test, lélek, szellem az így egy kapcsolat, és hogyha nekem a testem beteg, és mondjuk nem vagyok képes arra, hogy megtermékenyüljön bennem egy gyermek, akkor annak lelki okai is vannak, és akkor is nézzük már meg, nézzünk utána, és vagy ajánlás útján, vagy pedig én elkezdek keresgélni, és megtalálom azt az embert, akivel tényleg úgy tudok kapcsolódni, hogy aztán az a kapcsolódás az a végén sikeres tud lenni, vagy így, vagy úgy.
Így van, így van.
És még annyit tennék hozzához, amit az előbb mondta, ugye kisgyerek, kisgond, nagy gyerek, nagy gond, két hete voltam egy családnál, egy 3 hetes babánál, és akkor sírva rám nézett az anyuka, hogy Nekem erről senki nem beszélt, hogy mi fog történni egy részből, más részből pedig, hogy neki ez a 3 hetes gyermek is nagy gond, tehát abban a jelenlegi helyzetén.
Persze.
Na és akkor itt is ugye, hogy kinek mi a nagy, meg kinek mi a kicsi, mert ez is baromira relatív. Igen. Neki már az is egy nagy gond volt, hogy én hogy ismerhetem meg azt a gyereket, aki csak sírással tud velem kommunikálni. Aztán megbeszéltük, hogy persze mennyi kommunikációs eszköze lehet még egy újszülöttnek, egy csecsemőnek, de hogy nyilván nem úgy születünk, hogy mindez itt van a fejünkben, és én sem úgy születtem, hogy ennyi mindent tudtam a gyerekekről, még mindig folyamatosan tanul az ember. Tehát, hogy ne kicsinyítsük le, és amit még hozzátennék, hogy a család szerepe mindig, mert hogy jó, hogy én egy párként eljárok hozzá terápiára, de ha utána tőled hazamegyek, és a családból én pontosan, tehát harcolnom kell, ellentétes impulzusokat kapok, akkor igenis az a család ismerje már fel, hogy ez a szerencsétlen nyomorult egy személyben vagy párként azon dolgozik, hogy jó legyen, és az a munka, amit ott 1-2 óra alatt összeraktok, vagy bárki bármilyen segítővel összerakunk, utána szerte tud foszlani, és pont a család is egyébként az önbizalomról beszéltél, baromi jól el tudja az önbizalmat venni tőlünk. Akár, hogy mondjuk nehezebben jön a baba, de mondjuk családon belül valaki másnak összejön, és akkor akár egy elvárás is lehet felém, hogy én most örüljek már annak, hogy ő örül, és közben én örülök, csak én nem tudom úgy kimutatni, amit ő aztán teljesen másképp lesz. És akkor ebből jönnek a családi konfliktusok, amik meg ugye semmilyen folyamatot nem fognak majd támogatni, tehát remélem, hogy majd családtagokhoz is eljut, olyan családtagokhoz, nagymamákhoz, nagyszülőkhöz, testvérekhez, akik egy kicsit el tudnak azon gondolkodni, hogyha épp a környezetükben van olyan ember, aki küzd azzal, hogy babája legyen valami miatt, akkor nem elvárásokat támasztok még elé, aztán ugorja meg azt is, hanem igenis próbálja meg lelkileg támogatni.
Igen, csak ez nagyon fontos lenne tudnia azt, hogy lehet minket ebben támogatni. És itt sajnos megint csak a mi feladatunk az, hogy tudjuk mi lekommunikálni azt, hogy mire van szükségünk. Akkor, amikor az egyik percben ne szólj hozzám, a másik percben meg miért nem kérdezted meg, hogy vagyok. Tehát, hogy azt felismerni, hogy nagyon sokszor nem is kell a család részéről, meg a rokonok részéről sem jó tanács, sem semmi nem kell. Csak hogy egyszerűen legyen ott és szeressen, ennyi bőven elég, és sokszor ez segít a legtöbbet. De hogy mi nagyon sokat szoktunk beszélgetni a segítő beszélgetésekben arról, hogy tudna esetleg az érintett, bajban levő nő a családjának kommunikálni arról, hogy neki mire van szüksége. Mert lehet, hogy fogalmuk sincs, és én most itt nem akarom hibáztatni az érintett babára váró anyajelöltet, vagy leendő anyukát, sem a családját, hanem egyszerűen próbálok tök objektíven középen maradni, mint amolyan mediátor, és akkor valahogy minden szempontot megnézni ahhoz, hogy senki nem hibás, és remélhetőleg senki nem akar rosszat a másiknak. Tehát, hogy ez nem abból jön, hogy bárki rosszat akar, hanem egyszerűen csak az eszköztelenség és az eszközhiány az, ami oda vezet, hogy családi dinamikák, meg negatív dolgok vannak.
És néha egy ölelés, meg egy elnéző pillantás, vagy akár egy nagyon finom leves, azt nem sokkal több tud lenni, hogy most leültetem, és akkor itt vallatom, hogy mi történt a lombik kezelésedet, vagy mi történik éppen most az orvosnál, hanem várjuk meg azt a pontot, amit tényleg adott embernél megnyílik a csatorna, és akkor akár a nagyon finom, meleg leves elszegetése közben ő el tudja, képes arra, hogy el tudja mondani vele, meg benne éppen most mi történik. Hát én nem ragoznám tovább, mert azt gondolom, hogy egy nagyon szép kerek történet lett így itt a végére. Kérlek, tedd még meg, hogy elérhetőséget mondasz a hallgatóknak, hogy valaki most így felkapja a fejét, hogy fú, nekem olyan szimpatikus volt a Katka, és én szeretnék hozzá elmenni, akkor ő hol talál majd meg téged?
Jaj, hát köszönöm. Csillagkuckónak hívják a mi kis helyünket, a Villányi úton vagyunk, csillagkuckó.hu, így lehet megtalálni, meg van egy olyan oldal is, hogy vargakatalin.hu, az összekapcsolódik az előzővel, úgyhogy ezeken lehet találni elérhetőségeket, és ami fontos, hogy van nekem egy nagyon szuper kolléganőm is, aki pszichológiában kicsit mélyebben jártas, mint én, kineziológus, és ő nem volt érintett, de valami egészen elképesztően jó szakember és ember, és én vele dolgozom együtt, és nagyon-nagyon hálás vagyok neki is a sok segítségért, amit nyújt a hozzánk érkezőkhöz is, meg amit nyújt nekem is így a háttérben, mert én is nagyon sokat tanulok tőle, tehát hogy így ketten, meg még az a férfi kollégám, amit lehet, hogy majd akit majd a férfi beszélgetésekhez majd beajánlok neked, ő is Ádámnak hívják, ő is van még nálunk így úgy amúgy, de hogy nem akarok itt egyedül ékeskedni ezekkel, hanem úgy kis csapatban vagyunk, és köszönjük a bizalmat.
Mi meg köszönjük, hogy vagytok, és további jó egészséget kívánok neked, nektek, ahhoz a csodálatos és nagyon hiánypótló munkához, amit minden egyes áldott nap tesztek azért, hogy elmondhassák azt párok, hogy hát igen, szülők lehettünk, lehetünk. Köszönjük szépen, és én köszönöm szépen ezt a nagyon jó beszélgetést.
Én is köszönöm mindenki nevében, és mindenkinek boldogságot kívánok, és szép életet.
És nagyon jó egészséget, vigyázzatok oda egymásra, figyeljetek, és akkor hamarosan érkezek egy következő beszélgetésre, ami egyelőre még titok, hogy az mi lesz. Addig is hallgassátok, kövessétek, sok szeretettel készítek minden beszélgetés tartalmat számotokra itt az Anyaként, Nőnőként Anya csatornáján. További minden jót és jó egészséget kívánok mindenkinek, sziasztok!